Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet, hiszen Te vagy oltalmam Istene. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el a Te szent hegyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához, hadd dicsérjelek Téged, Te vagy az én Istenem. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 42. zsoltárunkat énekeljük első verszakával. Elfoglalva 478. énekünket keressük meg, énekeljük el énekünknek valamennyi versszakát.
Oh. sértétekben. A sátánt elfordítsad. Ó, megváltó Isten, sok védkezésünkben irgalmad bizonyítsad. Ó, szentelő Isten, erőtlenségemben elmedet újítsad. Ó, kegyelmes Isten, éltem meg végében, lelkemet boldogítsad.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk. János evangéliumából a 16. részből olvasom, a 23. verstől a fejezet végéig. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát értetek, hanem maga az atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hiszitek, hogy attól jöttem, és itt vagyok ebben a világban. De most elhagyom a világot, és az atyához megyek. Ekkor így szóltak hozzá tanítványai. Íme most nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged. Ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél. Jézus így válaszolt. Most hiszitek? De eljön az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok. De én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged. Böjti időszakunkban újra és újra, hogy te formáló, alakító, semmiből teremtő Isten vagy. Urunk, csodáljuk kezed művét, amely környezetünkben, a természetben is látható. Csodáljuk, ahogyan megpattannak a rügyek, ahogyan a krókuszok, a nárciszok már hirdetik a te dicsőségedet, fenségedet. És Urunk, csodáljuk már azt is, ahogyan kezed munkája nem csak a természetben, környezetünkben tapasztalható, hanem bennünk, életünkben is. Hogy neked van hatalmad arra, hogy teremts, van hatalmad arra, hogy valamire azt mondd, hogy nem, és van hatalmad arra, hogy valamire azt mondd, hogy igen. Köszönjük, hogy ebben a szabadságban lehet részünk, és hogy a te szabadságod a miénk is lehetséges. Ezért áldunk és magasztalunk, és ezért legfontosabb számunkra, hogy elmondjuk minden embernek a te dicsőségedről szóló jó hírt és evangéliumot. Urunk, megvalljuk neked azt is, hogy nem csak akkor ámulunk, amikor környezetünkben látjuk a mozgást, a változást, az éledést, hanem akkor is ámulunk, megdöbbenünk, megrendülünk, amikor éppen ennek ellenkezőjét tapasztaljuk meg. Amikor betegjeinkre tekintünk, amikor gyászolóinkat hozzuk eléd imádságainkban. Oly sok minden történt és történik, amiről mi nem tudjuk, hogy miért, milyen összefüggésben, de hisszük, hogy a te akaratod és a te szemed, kezed nélkül semmi sem történhet ezen a világon. Akkor is, hogyha ez nehéz, ha terhes, ha fájó. Bocsásd meg, Urunk, kérünk bűneinket, amelyek megszakítják a veled való közösséget. Bocsásd meg, és állíts helyre, szent lelked és igéd által, Urunk Jézus Krisztus. Add ennek helyét, valóságát, itt az Isten tiszteleten, a hétköznapi életben. Taníts minket, Urunk, imádkozni. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 474. énekünket keressük meg, és énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkét segítségül hívva üzenetét szeretném megfogalmazni, amint az írva található János evangéliumában, a 16. részben, a felolvasott szent leckében, a 23. és 24. versekben a következőképpen. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Elmúlt vasárnapunkon két szempontot említettem, ahogyan formálódnak Isten tiszteleteink, és formálódik a mi keresztény életünk. Ma újból szeretnék mindkettőre hivatkozni a bevezető sorokban, bevezető gondolatokban. Elsőként arra, hogy őseink jól átgondoltan elnevezték a húsvét előtti alkalmainkat, bőti vasárnapjainkat is, és még a múlt vasárnapnak az volt az elnevezése, hogy az öröm vasárnapja, ma egy fohász, egy kérés fogalmazódik meg a 43. Zsoltárból, a köszöntésből hallhattátok, ítélj meg engem, ó Uram, ítéld meg, Uram, az én életemet. Egészen az 1950-es évekig az egyházi perikópát folyamatosan követő ortodox és római katolikus egyház életében ezzel a vasárnappal kezdődött a szigorúan véve vett nagybőjti időszak, legalábbis Jézus passió története, amikor a templomokban az oltárt, a képeket fekete lepellel takarták, majd pedig egészen a húsvét ünnepéig le is leplezték őket. Az a mai nap, hogyha valaki bemegy egy római katolikus templomba, azt látja, hogy a lila színbe került átvezetésre, de a régi elnevezés ennek a napnak az, hogy fekete vasárnap. Mint ahogyan lesz majd egy másik vasárnap, a fehér vasárnap, amikor odaérkezünk, akkor arról is szólok néhány szót. Ítélj meg engem, Uram! Nem is szó szerintiségében fogjuk követni most mai Isten tiszteletünkön a 43. Zsoltárt, hanem gondolatiságában és egy-egy pontjánál, ahogyan olvassuk és boncolgatjuk majd az igét, megállunk és újra megkérdezzük, hogy Istennek mi a szándéka, hogyan is gondolkodhatunk mi magunk mindarról, amit szeretnénk majd meghallani. A másik szempont, amit újra idehozok elétek, kedves testvérek, az elmúlt hetekben került elém János evangéliumát olvasva, a Szentírás egy-egy részeinek az összefüggésében keresendő, és az egymás mellettiségében található meg. Megesik az ige olvasó emberrel az, hogy ha egy történeti könyvet, és ezek közé tartoznak az evangéliumok is, de akár mondhatnék ószövetségi történeti könyvet is, mondjuk Mózes vagy Józsué könyvét olvassa, az a képzet jelenik meg benne, hogy az egymás után olvasott események, azok időrendiségében nem csak egymás után vannak, hanem szigorúan, majdnem, hogy percre egymás után következnek is. Ezt azonban nem támasztja alá a Szentírás. Egy egyszerű példát hadd hozzak elétek. Jézus Krisztus születésének a története, eseménye és Jézus megkeresztelkedése között azt mondja a Biblia, hogy eltelik 30 vagy 40 év. Azonban csak néhány olyan konkrét eseményről tudunk, ami megesik a gyermek Jézus Krisztussal. Bemutatása a templomban, az egyiptomi számüzettetésnek az időszaka, 12 évesen felmegy Jézus szüleivel a templomba. Néhány esemény abból, ami egészen bizonyosan több volt a 30 vagy 40 év alatt. A másik bibliaolvasási szempont az, amikor nem vesszük észre, hogy az események egymás után történnek. És egyfajta időbeliséget képzelünk el. Megengedjük magunknak ugyanezt a távlatos gondolkodást, mint Jézus gyermekségével kapcsolatban. A figyelmes bibliaolvasó ember láthatta, hogy azok a sorok, amelyeket az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben olvastunk, azok igazából nem is eseményszerűek, hanem tanító jellegűek. Tudnélik, Jézus tanítványaival elkölti az utolsó vacsorát, készül az ő nagy hetére, ezt olvassuk az evangélium 13. részében, majd a 18. fejezetnek az elején van egy bátorítása, és azt mondja, akkor most induljunk, menjünk arra a helyre, ahol majd elárulnak engem, menjünk a Getsemáné kertjébe. Mondhatnám azt is, hogy míg egy-egy része a Szentírásnak sokkal szellősebben, sokkal könnyedebben kezeli Jézus élettörténetét, a kereszthalál, húsvét eseménye, az arra való előkészület mind testben, mind lélekben kiemelkedően fontos. Azaz a mai ige is, amely bennünket bátorít, ezen az estén, az utolsó estén hangzik Jézus szájából. Ugyanúgy, mint ahogyan János evangéliuma 14. részében, a bátorító szakasz, elmegyek az én atyámhoz, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, vagy János evangélium a 15. részéből, aki én bennem marad, és ő én bennem, az terem sok gyümölcsöt. Vagy majd a 17. résznek teljes, hosszú, főpapi imádsága, mind-mind Jézus búcsúzásának a történetének a részese, mind-mind az ott elhangzott tanítás egésze. És engedjetek meg egy harmadik szempontot is, amely alapján a mai igét fogjuk vizsgálni, ez pedig egyfajta széles látószöget ad a Szentírás olvasásának és ismeretének. Azaz, hogy egy-egy igét ne csak ott, azon a helyen próbáljunk megérteni, ahol elhelyezkedik, hanem vizsgáljuk meg az egésznek, az egész Szentírásnak a fényében annak az üzenetét, amit hallunk. Miért mondom mindezt? Azért mondom, kedves testvérek, mert János evangéliumában több helyütt olvasunk az imádság fontosságáról. Igénk bevezető szavai, kifejezései is ezt mutatják. Nem sokszor hozom ide az úgynevezett eredeti szöveget, csak akkor, amikor jól érthető a magyar nyelv számára mindaz, amit hallunk. Jézus így bátorított most bennünket, bizony-bizony mondom néktek. Egy olyan szó szerepel a görög nyelvben ezen a helyen, amelyet mi imádságaink lezárásakor szoktunk mondani. Jézus így vezeti be ezeket a sorokat, ámen, ámen, legó hümin, bizony-bizony mondom néktek. Azaz, egy imádságot mond Jézus. Csak felcserélve, annak a biztonságában bízva, hogy az Atya úgyis meghallgatja az ő könyörgését. Nem a végére helyezi az ámen, egyébként héber szót, hanem az imádságának a legelejére. Imádságunkkal kapcsolatban kérdez a zsoltárossal együtt Isten, milyen is az? Milyen gyakorlata van az összekulcsolt kéznek? Bizonyára ti is tudjátok, hogy egyházunk különböző szimbólumokat, különböző jelvényeket, jelképeket használ. Első osztályban az új református hittan könyvünk ezekkel a szimbólumokkal ismerteti meg a gyermekeket. Például egyfajta tanítás fogalmazódik meg arról, hogy miben különbözik a református templom a római katolikus templomtól, evangélikus templomtól, pravoszláv templomtól. Az egyik ilyen jelünk, jelvényünk nekünk reformátusoknak a csillag. Ha kimegyünk, látjuk a templom tornyán. Ha valaki azonban elmegy Csobánkára és keresi a református imaházat, bár nincs nagy felirata, pótolnunk kellene, mégis felismerhető, mert az imaháznak egyik kis, ha nem is tornyán, de egyik kis csúcsán egy kakas szerepel. Református templomok egyik kedvelt szimbóluma a kakas, arra figyelmeztet bennünket, hogy el ne áruljuk a mi Urunkat Jézus Krisztus. De ugyanígy református szimbólumként tartjuk számon itt az úrasztalán is látható kis kelyhet, vagy éppen Csobánkán a búzakalászt, mint kifaragott kis szimbólumot. Számomra nagyon kedves, bár nem érdemelném meg, amikor református egyházunkat abban az értelemben bibliás egyháznak hívják, hogy a helyi római katolikus lelkipásztor engem állandóan úgy mutat be, mint a Biblia barátja, ezzel az alliterációval illet állandóan, hogy a Biblia barátja. Az én barátom, szoktam mondani, Ferenc atya, mert hogy tény, hogy mindig magammal viszem a Szentírást. De olyan képek és elém jutottak, kedves testvérek, amelyek mulatságosnak tűnnek, és azt gondolom, hogy ha belegondolunk, akkor bizony-bizony úgy elmosolyodik a szánk, amikor azt mondjuk a reformátusokról, hogy nyakas kálvinisták. Nyakas kálvinisták. Egyfajta szilárdságra, megbízhatóságra, kiállásra, ragaszkodásra utal ez a kifejezés. És helyén van, hogy ezt ránk ragasztották, ezt a képet. Persze, hogyha ezt most meg kellene festenünk, akkor egy picit elmosolyodnánk, hogy ennek mi is lenne a képi alakja. Bő 2 évtizeddel ezelőtt gimnazistaként egészen pontosan nem tudom, hogy melyik templomunknál tapasztaltam meg, de tudom, hogy egy tanulmányi útra mehettem Kolozsvárra. És az út során több helyütt megálltunk, és több templomot megnéztünk az országunk mai keleti felén és a mai határainkon túl is. És egy alkalommal betértünk egy olyan templomba, amely mondjuk így erőd templom jellegű volt. Ez azt jelenti, hogy egy kőfala van, és a kőfalon apró kis nyílások, hogy tovább jusson az ember. Akár, hogy bejusson a falak mögé, akár pedig, hogy belépjen a templomba. Nem tudom, hogy hol történt, de arra emlékszem, hogy a gondnok azt mondta, azért ilyen apró nyílásokkal és kevés szűk nyílással tarkított a fal és a templom, hogy a legszikárabb református is meghajtsa a fejét, amikor belép abba a templomba. Azért hoztam ide ezt a képet, és az utóbbit szeretném, hogyha a ránk reformátusokra jellemző volna, mert imádságainkkal kapcsolatban, hogyha meg kellene festenünk, akkor talán nem is biztos, hogy pusztán az összekulcsolt kéz kell, hogy jelezze az imádságos szívet, hanem az a fajta alázatos, önmagát meghajtó, mondjuk így, letérdeplő, lelkileg térdeplő magatartás, amellyel az Istent szólítja. Hadd legyen ez a mai vasárnapunknak a képe, az alázatosan imádkozó embernek a képe. Jézus Krisztus itt az imádságról beszél ebben az ige szakaszban. Méghozzá két formáját hozza az igében. Az első az, amit itt olvastunk és itt hallottunk, eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. A másik pedig, ahogyan említettem, ugyanennek az utolsó vacsora utáni éjszakának az imádsága, János evangélium a 14. részében olvasható, a 13. vers. És amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Mi az imádságnak a célja? Jézus két gondolatban foglalja össze, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban, és hogy örömötök teljes legyen. Persze tudom, hogy mindannyian szoktunk imádkozni. Valaki reggel, amikor megébred, az első, hogy kinyitja a Szentírást, és összekulcsolja a kezét. Vannak sokan olyanok, akik délben, amikor van néhány perc, néhány óra, és elköltik az ebédet, akkor nem csak a testüket táplálják, hanem kinyitják az aznapra szóló igét, elolvassák, és imádkoznak. Megint mások este fordulnak az ő urukhoz, esti imádságot mondanak, mint oly sokszor egyébként az egyházi liturgikus gyakorlatban ezt nevezték vesperásnak vagy vecsernyének, esti imádságos szolgálat. De újra előttünk van a Zsoltárok szava, 43. Zsoltár. Ítéld meg, Uram, az én imádságomat. Vajon imádságom először és elsősorban Isten dicsőségére történik-e? Azt mondtam, hogy mi reformátusok, kálvinisták vagyunk. Kálvintól ezt az egyet megtanulhatjuk egészen biztosan. Egyedül Istené a dicsőség. És tulajdonképpen az ő teológiájának a lényege, alapja, kiindulási pontja újra és újra csak ez. Dicsőítessék az Atya a Fiúban. Miért fontos ez? Néhány évtizeddel ezelőtt megismerhettem egy családot, Szokolyán, Fagyas Józsi bácsit és az ő feleségét, Eszter nénit. Úgy ismertem őket, mint egy olyan házaspárt, akik egymásért élnek és egymásért szolgálnak. Megismerkedésünk előtt körülbelül 10 évvel Józsi bácsi agyvérzést kapott, és tehetetlenül feküdt az ágyban. Felesége, aki szívbeteg volt, és otthon mindig csak kimélő munkát tudott végezni, bedolgozást végzett, onnantól kezdve átszervezte az egész életét. A férjét ápolta, segítette, gondozta. Megtanulta, hogyan kell őt forgatni, mozgatni, hogy ne legyenek felfekvései. Megtanulta ez a gyenge asszony, egy törékeny, nátszál vékony asszony volt, hogy a tehetetlen férjét berakja a tolószékbe, kitolja a napra, az utcán sétáljanak vele. Megtanította őt az Úristen, hogyan tegye tisztába, fürdesse, mosdassa. Hetente egyszer vagy kétszer jött el a lányuk azért, hogy a rendszeres heti nagyfürdésben segítsen nekik. Sokat voltunk együtt. Mondhatom úgy, hogy bénán fekvő férje állandóan hallgatta az igét, bár szólni nem tudott, és felesége mégis minden rezdülését, minden gondolatát, mondhatnám úgy is, hogy minden szavát értette. Miért jutottak ők eszembe? Azért, kedves testvérek, mert János evangéliuma 15. részében azt olvassuk, hogy Jézus bennünket a szőlőtő és szőlővesző példájában szeretne elhelyezni. Azt mondja, én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, a sok gyümölcsöt terem. És nálam nélkül semmit sem tehettek. Jézus egészen biztosan azt mondja, hogy nélküle, Krisztus nélkül az életünk olyan, mint a megbénult élet. Nem tudunk semmit sem tenni. Majd így folytatja, ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Kérhetjük ilyen béna állapotunkban Istent. Nem önmagunkért, nem a mi érdemeinkért, hanem egyedül azért, hogy az ő dicsősége nyilvánvalóvá legyen. Mit jelent mindez, amikor az Isten dicsőségét keressük imádságainkban? Azt jelenti, hogy nyíltan beismerjük, kimondjuk, Krisztus nélkül semmit sem tudunk tenni. De bizalmunk van afelől, hogy ő, a hatalmas, a teremtő, megváltó Isten mindent megtehet. Az ima megaláz minket, mint rászorulókat, akik meglátják Isten gazdagságát és Isten kegyelmét. Gyönyörűen írja le az Isten dicsőségének és az ember kapcsolatának a viszonyát, ugyancsak János egy nagy beszélgetésben a samáriai asszony és Jézus között folytatott beszélgetésben. Ezt olvassuk. Az asszony, a samáriai asszony ezt mondta. Hogyan Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Az evangélista megjegyzi, mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Mit mond Jézus? Azt mondja Jézus, hogy ha ismered Isten ajándékát, akkor kérhetsz tőle. A sok kudarc után, a sok nehézség után, ha megismerted Isten ajándékát, ha el tudod képzelni és el tudod hinni, hogy ki az a Jézus Krisztus, akkor kérd őt bátran. Nyilván ez szolgálja Isten dicsőségét. Megismerni Istent, magát. A második, amelyről igénk beszél, már a felolvasott igeversben olvasható, és visszavezet bennünket most a heti gondolkodásunkhoz. Minden mai napig semmit sem kértetek az én nevemben, kérjétek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Örömről beszél Jézus. Isten dicsőségéről és a keresztény embernek az öröméről. Fontos, hogy ezt megértsük, mert az ember hajlandó elkeskenyedni, hajlandó szomorkodni, hajlandó abba hagyni az imádságokat. Legtöbbször ez úgy fogalmazódik meg bennünk, hogy annyiszor kértem már az Istent, annyiszor fohászkodtam már hozzá, és mégsem hallgatta meg az én könyörgésemet. Nem hallgatta meg imádságomat. Egy protestáns református teológus válasza a meg nem hallgatott imádságokra valahogyan így fogalmazható meg. Éppen az isteni csönd az, amely nem arra bátorít téged, hogy abba hagyd az imádságot, hanem hogy újra összekulcsold a kezed, és folytasd a te könyörgésed. Jézus is figyelmezteti a tanítványokat. Így hallottuk, tegnap ezt olvassuk, tegnapi igényben ezt olvassuk. Bizony-bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Micsoda a tanítványi létnek, az imádkozó tanítványi létnek az öröme? Jézus jelenléte. Jézus maga. Ezért mondja János másutt az ő levelében, amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, ami közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Az első ok, amiért imádságainkban mi örvendezhetőek, örvendező emberek lehetünk az, hogy közösségben vagyunk Jézus Krisztussal. Akkor is, amikor fizikailag nem látjuk. Akkor is, amikor nem tapinthatjuk. Akkor is, amikor az a vágyunk, mint ami Tamásnak volt. Hadd tegyem oda a kezemet a sebek helyére. Jézus így tanított, ha megmaradtok bennem, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek bármit, megadja nektek mennyei atyátok. A Krisztussal való közösség valommal örömmel tölti el az ember életét. és ez igaz az imádságos életre, az abban való örömre is. Közösségben vagy avval, aki megváltott, aki megformált, aki megteremtett téged. A másik ok pedig, kedves testvérek, a megajándékozottságnak az öröme. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. A Krisztus követése és a tőle kapott öröm összefügg, és arra ösztönöz mindannyiunkat, hogy megosszuk másokkal azt, amink van. Éppen ezért a keresztény embernek az élete nem egy fukar élet. Nem egy mindent magának akaró és mindent magának megtartó élet, hanem olyan, aki tudja, hogy jobb adni, mint kapni. Ez a második ok, amely arra vezet bennünket, hogy imádságainkban valóban örömünk legyen. Amit kaptunk Istentől, azt továbbadhatjuk. Mai Isten tiszteletünkön a Szentírás egészen világosan tanította és tanítja, hogy az imádságnak két célja van, Isten dicsőségének felmutatása és az ember örömének teljessége. Néhány teológus megpróbálja ezeket a dolgokat felcserélni és összekuszálni. Megpróbálja elvenni az Isten dicsőségéről szóló részt, vagy éppen az embernek az örömét. De imádságainkban megvallhatjuk azt a reményünket, hogy ugyan szerények és szegények vagyunk, ugyan csődöt mondott a mi életünk, tele vagyunk gyakran nyomorral, Isten azonban irgalmas és gazdag, és megadja azt, amire szükségünk van. Ítéld meg, Uram, az én ima életemet. Azt mondtam, kedves testvérek, hogy tudom, mindannyian imádkoztok, imádkozunk. Arra hívlak most benneteket, hogy a mai napon vagy a következő órákban, talán legfeljebb a következő napon, gondoljátok végig imádságaitokat. Adjatok erre is időt, szánjatok erre néhány percet. Állítsatok be rá egy bizonyos helyet, olvassatok egy szentírásbéli részt, hogy vezessen benneteket. Azt tapasztalom imádságainkkal kapcsolatban, hogy adhok jellegűek. Sokszor igaz, de sokszor azért felvett képmutatás az, hogy majd a lélek megmondja, hogy mit kell tennem. Most azt kérem, arra bátorítalak benneteket, hogy gondoljátok át imádságaitokat. Mi az első benne? Mi a második? Gondoljátok végig, hogy van-e imádságaitokban öröm? Megjelenik-e benne Isten dicsősége? Vagy csak a mindennapoknak feszültsége, a mindennapoknak a stressze határozza meg mindazt, amit elmondotok. Ebben az értelemben legyetek sokkal tudatosabb imádkozók. Ez nem a lélek megkötése, nem arról van szó, hogy nem mondja meg a lélek, hogy miért könyörögjetek. De tudjátok ti is, hogy ha valamit nem tervezünk meg, annak előbb-utóbb nem is lesz semmi gyümölcse, mert nincs rá idő, nincs neki helye, egyfajta spontaneitás jellemzi csupán ezt. Amikor azt mondtam, hogy vizsgálja meg Isten a mi ima életünket, akkor most erre gondoltam. Szánj néhány percet ma arra, hogy átgondold Istennel való kapcsolatodat. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az elhangzott igére, 475. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el valamennyi versszakával. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által kéréseinkről tanítottál ma bennünket. Köszönjük, hogy megismerhető vagy. Köszönjük, hogy a Samária asszony története már csak részben a mi történetünk. Mi tudhatjuk, hogy kicsoda Jézus. Mi tudhatjuk, hogy ő maga az Isten küldötte, hogy bennünket megmentsen. Köszönjük, Urunk, hogy az imádság mindig bizalmi odafordulás te hozzád. Tudva, hogy a legjobbat a te fiadat készítetted el számunkra. Éppen ezért imádságainkban az elsődleges cél, hogy a te nagyságodat, dicsőségedet, fenségedet valljuk meg. És köszönjük, hogy mindezt nem összeszorított fogakkal kell tennünk, hanem alázatosan, és mégis örömmel. Az alázat és öröm pedig, amikor összekapcsolódik, a számunkra mindig a legteljesebb szabadságot adja. Azt, amit senki másban nem találhatunk és nem tapasztalhatunk, csak is benned, Urunkban, szabadítónkban, Jézusban. Köszönjük, hogy sohasem a kárra helyezed a hangsúlyt, hanem a lehetőségre. Arra a lehetőségre, amely mindent megváltoztat. Megváltoztatja saját szemléletünket és megváltoztatja gyülekezetünk szemléletét. Nem önmagának élő emberré tesz pusztán, hanem te érted élővé, és a másik javát keresővé. Imádságaink legtöbbször nem is a mi imádságunk, nem is az én imádságom, hanem a mi imádságunk, közösségünk imádsága, közösségünk könyörgése. Kérünk, taníts minket imádkozni. Imádkozunk, Urunk, a mi közösségünkért, gyülekezetünkért, és imádkozunk, Urunk, a mi környezetünkért, szűkebb és tágabb feleinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, az emlékezőkért, gyászoló testvéreinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért. Azokért a kicsiny szívekért, akik még nem mindig értenek téged. Hadd, hogy hitelesen mutassunk be téged. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik ritkábban járnak a mi közösségünkbe, vagy akik először vannak itt Isten tiszteletünkön. Nincs olyan vasárnap, hogy ne lenne közöttünk, aki keres téged. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a megfáradtokért, idősebb testvéreinkért. Könyörgünk, hogy az ő lelkesedésük se szűnjön meg. Add újra és újra az imádságnak örömét mindannyiunk számára. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, református egyházunk egészéért. Imádkozunk hozzád mindazokért, akik szolgálói a te egyházadnak, lelkipásztorként, gyülekezeti munkásként, presbiterként. Legyen ezért dicsőség neked. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és mai határainkon túlélő testvéreinkért. Kérünk, hogy irgalmazz mindannyiunknak. Amen. Most mindenki elmondhatja csendes könyörgését. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, ma délután 15 órától gyermekalkalmunk lesz gyülekezeti házunkban Pomázon, 18 órától pedig presbiteri gyűlést tartunk. Presbiteri gyűlésünkön jelen lesznek egyházmegyénk életét segítő beosztott lelki pásztor testvéreink, megismerkedhetünk Konzoltán nagytiszteletű úrral, aki több bibliaóránkon helyettesített már, és megismerkedhetünk Máté Zoltán nagytiszteletű úrral is. Szeretettel hívjuk erre gyülekezetünk tagjait is, akik szeretnének részt venni ezen az alkalmon, jöjjenek el bátran. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Jövő héten vasárnap, március 29-én 18 órától hangverseny lesz a Szentendrei Református Gimnázium kápolnájában. Az új Szentendrei Kamarazenekar közleműködésével fellép a Muzika Beáta vegyeskar és a Muzikantus gyermekkar. A belépődői 1000 forint lesz. Hirdetem, hogy gyülekezetünk kórusa 2015. április 10-től 12-ig Maros Szentgyörgyre utazik szolgálni. Szeretettel hívjuk erre gyülekezeti tagjainkat is, kísérjenek el bennünket ezen az úton. Jelentkezni április 5-ig lehet Bíró Istvánné testvérünknél. Az úti költség 10.000 forint, ehhez járul majd még a biztosításnak a díja. Kedves testvérek, sokak számára ismert kárpátaljai testvéreink helyzete, amely nem pusztán a híradóban jelenik meg, hanem a mindennapi életben nagyon sok szükséget, nagyon sok háborút és harcot jelent. A pénz elértéktelenedett, a férfiakat besorozzák, esetenként családjaiktól elszakítják. a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának teológus hallgatói gyűjtést szerveztek a kárpátaljai nélkülöző testvéreknek. Így mai istentiszteletünk után közösségünk teológája, Legeza Luca teológiai hallgató is hozott azokból az igéskártyákból, melyek megvásárlásával támogathatjuk testvéreinket. Ezeknek a kártyáknak az értéke változó, 200 forinttól 2000 forintig terjed. Az így összegyűjtött adományokat teológus testvéreink a Munkácsi Református Egyházközségen keresztül juttatják el a rászorulókhoz. Legeza Luca testvérünk itt van, és majd a kiáratnál egészen pontosan kint itt a templomunk előtt lehet megnézni ezeket az igéskártyákat. Kérem testvéreimet, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására is, magyarországi református egyházunkat a 0066-os számon, gyülekezetünk alapítványát pedig az adószám megjelölésével támogathatjuk. Nem riogatásból mondom, hanem tényszerűség kedvéért mondom csak, akik már elkezdték kitölteni az adó bevalló íveiket, láthatják most azt is, hogy a bevallás íven az 1%-os felajánlásnál rendelkezhetünk arról is, hogy a kedvezményezett szervezet az megismerhesse saját adatainkat is, tehát a felajánlónak a nevét, hogy ki az, aki felajánlotta az 1%-át. Ez egy régi, nagyon nehéz történet, így az anonimitásban soha senki nem ellenőrizhette ezt, de ez nem is a számadásnak és az ítéletnek az alkalma, hanem tulajdonképpen egy biztonsági, biztosítási rendszer az egészben. Szeretettel ajánljuk és kérjük testvéreinket, hogy támogassák református egyházunkat és alapítványunkat. Azért is tartom fontosnak a támogatásnak a mértékét, mert a következő időszakokban, a következő években, évtizedekben egyre inkább és egyre erőteljesebben csak és kizárólag a gyülekezeteink adományaiból, testvéreink támogatásából tudjuk majd fenntartani református egyházunkat, közösségeinket. Persze azt mondhatjátok, hogy ez nem volt másként, és így van, nem volt ez másként a múltban sem. Mégis sokan azt gondolják, és sokan azt gondolták, hogy magának a református egyház egészének van egyfajta hatalmas pénztőkéje, pénzbázisa, amelyekből gyülekezeteket támogathat, gyülekezeteket patronálhat, gyülekezeteket fizethet. Mindannyian jól tudjátok, hogy ebben az esztendőben, a 2015. esztendőben református egyházunk 500 millió forinttal kevesebb pénzből gazdálkodik. Ennek az oka az, hogy 500 millió forinttal kevesebb 1%-os felajánlás érkezett. Éppen ezért kérünk és bátorítunk mindenkit az 1%-os felajánlásokra. Az első 1% tekintetében nincs tulajdonképpen azt gondolom, hogy református ember számára lelkiismereti probléma és lelkiismereti kérdés, mert ott csak az dönti el, hogy református egyháznak, katolikus egyháznak, evangélikus egyháznak és még néhány egyháznak ajánlja-e fel az 1%-át. A második kérdés pedig nyilván egy sokkal szélesebb paletta, hogy ki jó meglátása és belátása szerint hozza meg döntését, ezt jó lelkiismerettel tegye is meg, ezt nem kéri számon senki tőle. Kedves testvérek, alkalmainkat hirdetem, hétfőn 17 órától imaóránk lesz Pomázon, 18 órától énekkari próbát tartunk. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán. Pénteken 7 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Jövő héten vasárnap 9 órától virágvasárnapi ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. Alkalmunk előtt a 350. éneket fogjuk megtanulni. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített. Záró énekül 346. dicséretünk első versszakát énekeljük el. fennállva vegyük az áldást. A reménység Istene pedig töltsön be titeket teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!